Üdvözlünk mindenkit a legújabb podcastünkben, amelyben a full motion videó, tehát az FMV játékokról fogunk beszélni. Mind a hárman kipróbáltunk különféle FMV játékokat, és magáról a témáról is szerintem egy pár szót ejteni fogunk, illetve azokról a játékokról, amiket sikeresen megnéztünk. Itt van velem ismételten Rowley.
Sziasztok!
És itt van velünk Tristan is.
Sziasztok, és meg is jegyezném, hogy mivel Halloween környékén veszük föl, nagyrészt horror FMV játékokat választottunk ki.
Így
és van. Még én azt jegyezném meg, hogy Norbi, mint azt mondta volna, a különféle helyet, hogy külön béna. Egyébként ez is igaz.
Nem mindegy.
Egy jó összegzés a stílusról szerintem.
Egyébként nagyon vicces, mert a FMV játékok egyrészt azért béna, mert kis költségvetésű játék volt, és akkor sok gondolták komolyan. Másik része meg rettetesen rosszul öregedett szegény. Tehát akkor volt mondjuk egy AAA-s játék, most meg mi az Isten ez? Kb.
Pont egyébként, amikor jöttem most hazafelé, azon gondolkodtam, hogy mi lehetett az indíték az FMV játékoknak a létrehozására, és szerintem, ez egy ilyen hirtelen jött gondolat, de szerintem az volt, hogy akkoriban, még a ilyen 80-as, 90-es években a film volt, mint a legnagyobb szórakoztatóipari médium. A videójátékok meg még abban az időben kezdtek el így megjelenni, meg a köztudatban lenni, és lehet, hogy az volt a cél, hogy ezt a nagy médiumot berántsák a kisebb médiumba, és hátha felkarolja, vagy kicsit feljebb emeli ezt az új médiumot, hogy mindenki otthon nyomogatja a számítógépet, meg ilyeneket, és hátha sokkal, nem tudom, népszerűbbé válhatnak a videójátékok, de mint azt látni fogjuk, ez nem feltétlenül alakult így.
Másrészt megjelent a CD-ROM és a multimédia, ha belegondolsz. Tehát előtte voltak a fotfilm, ezek a kemény, tudom én, 1,4 megabájttal, most létrejött egy 650 megabájtos adathordozó. Ugye az Istennel töltenéd meg? Tehát tudsz zenét rárakni audio formátumba, és tudsz akkor, mit tudom, MP2-be vagy MP2-be videót rátenni.
Biztos, nekem még az lenne a tippem, hogy az is lehetett az ok, hogy ugye abban az időben azért még sem a grafikai felületek, meg mármint a prezentáció nem volt olyan fejlett, mint most, nem voltak ilyen motorok, és hogyha el akartál adni egy jó sztorit, akkor ahhoz elég él, sokat kellett renderelned mondjuk egy 3D-s modellt, ami úgy is nézett ki, hogy sehogy. Oké, abban az időben lehet, hogy az is ilyen szájtátós volt egy-két játéknál, hogy fú, baszkiri, hogy milyen jól mozog a szája meg a feje, de azért néha azért nevetséges volt biztosan, és lehet, hogy úgy gondolták a fejlesztők, hogy oké, akkor lehet, hogy még olcsóbb is lesz, hogyha megfizetünk egy színészt, és felveszük így ezeket az egész iránteket, mint hogyha mink ezt az egészet le kellene renderelni, ami abban az időben gondolom elég sok és hosszadalmas meló volt.
Á, most pre-renderre gondolsz, hogy 3D-se, mit tudom én, egy Quake Engine?
Hát mindegy, mind a kettőre ki mit választott. Valaki ezt választotta, valaki azt választotta. Például a Ripperben ottan renderelt volt minden. És egyébként nem is nézett ki rosszul, de hogyha ugyanezt le kellett volna renderelni már emberekkel, karakterekkel, ugye a játékokban mindig a karakterek néznek ki a legbénabban általában, úgyhogy...
Igen, az egy technológiai fejlődés, tehát mindig mindenki szerintem a adott korban ki akart hozni a legjobbat. Akkor eleve a pre-renderelt dolgok mentek nagyon, tehát volt a Siberia című játék, nem tudom, Norbi, emlékszel rá.
Én emlékszem rá, igen.
Az egész játék egy renderelt videó volt, amiben néha egére kattingattál és elővettél valakit, és akkor az volt a grafika csúcsa, mert a rohadrága Silicon Graphics gépeken elkészítették, és akkor tetted el, és akkor nézze, mint a moziban. Tehát valahol minden játékfejlesztőnek az volt a célja, minden egyes korszakban a legjobbat kihozza, a leglátványosabb legyen, a legszebb legyen, ez manapság egy Unreal 5 95-ben meg egy, ugye, pre-rendered hátteren mozgatsz egy 200 poligodos karaktert. Vagy színészekkel veszed fel. Tehát szerintem akkor nem volt más lehetőség erre, csak ez a két dolog.
Most a kérdés az, hogy ezek az FMV játékok, ez ugye azt jelenti, hogy tehát tulajdonképpen leforgatott film jeleneteket raktak be játékokba, és akkor abból próbáltak valami interaktív mókát csinálni. Tehát, hogy ezek mennyire tudtak jó videójátékok lenni, mert ez volt igazából a legnagyobb kérdés, és úgy általában véve azért elmondhatjuk, hogy a legtöbbje nem nagyon állt meg azért a saját lábán. Van néhány darab, ami kiemelkedik úgymond a mezőnyből. Lehet, hogy ezek közül érinteni fogunk egy párat. Az én játékom például nem egy annyira ismert darab, pedig egy elég híres színész játszik benne. De úgy általában véve azért annak idején amúgy egy csomó ilyen FMV játéknak nagyon jó volt a fogadtatása, de most visszanézve hát elég kérdéses a minőségük
mert szerintem. Az Idle of Future, hogy embereket nézhetszél a monitoron teljes képernyőn, amikor maximum volt egy QuickTime trailer videó egész Windowson, az, ami elképesztő remény lehetett. Tehát VHS korában vagyunk, nincs DVD lejátszó, maximum moziba mehetsz, vagy kikölcsönhetsz egy videókazettát, tehát az valami next gen sci-fi dolog volt, hogy egy monitoron teljes képernyőben nézhettél egy 3x240-es videót szerintem.
Digitalizálva. Igen. Tehát, hogy maga ez a digitalizált dolog. Például itt Magyarországon szerintem kicsit talán késve is jöttek meg, és hogyha meg is jöttek ezek az FMV játékok, akkor nagyjából az 576 kilobajtokban olvashattunk maximum róluk, mert hogy eleve ez a CD-ROM például nekünk nagyon sokáig nem is volt, tehát ezek ilyen megfizethetetlen dolgok voltak a 10.000 forintos játékoktól kezdve, olyan gépeken, amiken ezek jól is futottak, tehát valóban olyan, mintha most lenne egy olyan ugrás, ami nehezen megfizethető lenne mondjuk az átlag emberek számára.
Az mondjuk most olyan, mint a feltalálnának valamit, mint holokocka adattárolást, ami mondjuk 200 terabájt adat lenne, és valami, amint 12K-s videókat nézhetnél, és egy lejátszó mondjuk kerülne 200 ezer forintba, egy lemezeg 50 ezer forintba.
Ja, tehát igen.
Ez kb. Igen, olyan igen. Szint, szerintem.
Ja, abszolút. Igen, ez egy jó példa volt szerintem is. Szóval itt elindultunk ezen a vonalon, és akkor szerintem térjünk is rá azokra a játékokra, amiket mi választottunk. Szerintem Róli jártam ugye a legjobban. Szóval elmondja, hogy miért.
Ne, gondolja.
Igen. De akkor ne is betartjuk titokba, ez a három játék. Az egyik a Fantasmagória, amivel Trish foglalkozott.
Amit másik Rólinak a tojás, Ripper. Egyébként most csak közbeszóltam a többi játékhoz képest. Majd, majd elmondom később, hogy miért.
Rólinak lesz a Ripper című játéka, nekem pedig a Frankenstein Through the Eyes of the Monster című, ez talán a legkevésbé ismertem ugye három közül, szóval ezt a három FMV játékot néztük meg, játszottunk velük, és hát próbáljuk levonni a következtetéseket. Róli, szerintem kezdjük akkor a tiéddel.
Szóval a Ripper az egy 1996-os játék, és a Take-Two Interactive adta ki, meg ő is fejlesztette. És már akkoriban, 96-ban azért az FMV-k már jóval a csúcsuk után voltak, szóval már voltak olyan kritikusok, még a cégen belül is, akik mondták, hogy nem biztos, hogy ez jó lépés, hogy még annyi millió dollárt kellene investálni egy ilyen projektbe. Ez pontosan 4 millió dollár volt a költségvetése, ami akkoriban azért elég sok pénznek tűnik, így épp az előbb számoltuk át ezen az inflációs számológépen, ez ilyen 7 millió dollárnak felel meg manapság. Oké, azt tudjuk, hogy manapság ez bőven túlszárnyalja már vagyis elég alatta van a mai költségvetéseknek, hogyha azt veszük, hogy milyen játékok készülnek 300 millióért. De szerintem azért 96-ban azért ez nem volt kevés összeg. Na mindegy, és végül úgy döntött a Take-Two, hogy bevállalja ezt a projektet, ugyanis jött egy író, F.G. Lennon, aki amellett, hogy könyveket írt, meg novellákat, ő a játékiparban is ismert volt. Olyan cégeknél dolgozott, mint az Electronic Arts, a Disney, a Paramount, a Marvel, és elég sok ilyen játéknak írta meg a történetét, és ő volt az ötletgazdája ezeknek a játékoknak. És azt mondta, hogy az FMV-k azok az egy nagyon jó médium, csak az a gond, hogy azok, akik írják, és azok, akik rendezik, azok nem értenek nagyon hozzá, úgyhogy...
Na de majd ők!
De egyébként majd igazán
van. Hogy majd megmutatja, hogy igenis lehet jót.
De most belegondolsz, azért Roberto Williams csinált egy csomó korondjátékotató, nem lesz mondjuk filmrendező belőle.
Hát igen.
Ja.
Hideo Kojimának is el kellene mondani ezt a...
Jó, de Kojima ő egy filmrendező, akkor azt hiszem, hogy tud játékot csinálni.
Ja, oké, ez egy más téma a Kojima. Arról épp akartam egy mondani, de hagyjuk.
Ja, mondja nyugodtan.
Szóval akkor belefogtak ebbe a projektbe, és ugye Lennon, ő csak írta, ő nem akarta rendezni is ezt, mert ahogy mondtatok, ő nem ért a rendezéshez, úgyhogy felkérte Phil Parmetot, nem tudom, jól leejtem a nevét. Ő ismert volt a játékiparban, ugyanis már rendezett egy FMV játékot, mégpedig egy 93-as játékot, a Lodestar, The Legend of Tully Bodine. Nem tudom, hogy ismeritek-e, ez egy ilyen science fiction lövölde volt, rail shooter. Szóval azt rendezte ő, és bevállalta, hogy oké, ezt a Rippert is megrendezi. Őről egyébként azt kell tudni, hogy ma is aktív az iparban, de nem mint rendező, ugyanis csak játékokat rendezett. Ő egyébként a fényképészetért, a kamerakezelésért felel, és a legismertebb műve talán, mert csak így gyorsan végigfutottam az IMDb-t, a Robert Rodriguez és Tarantino közös projektje a Grindhouse volt, de annak se azt se ő fényképezte, hanem annak is csak az egyik szegmensét. Tudjátok, abban volt különböző ilyen trailerek voltak.
Igen.
Mm-hmm.
Igen. És ő rendezte az SS Vérfarkas női című
és
szegmest.
És amúgy a játékon az látszik, hogy neki van ilyen operatőri beállítottsága?
Hát mit tudom én.
Jó néznek ki a felvételek.
Figyelj, én leakadtam már az elején, úgyhogy én ilyenekre már nem is nem figyeltem oda, hogy most mennyire lett jól fényképezve, vagy nem. FMV kalandjátékhoz képest elmegy, mert azt elhiszem, és szerintem azért nem volt könnyű dolga, mert ahhoz, hogy te FMV játékot készíts, biztos voltak valamilyen szabályok, meg keretek, ami között te mozoghattál, mint fényképész is. Szóval nem mozgathatod a kamerát jobbra-balra, mert akkor kimegy a karakter a képből, vagy nincs épp ottan lerenderelve valami, ugye.
Tehát a játékmenet is FMV, és nem csak az átvezetők? Tehát van egy hátteredés, azon mondjuk oda sétál az ajtóhoz, és kinyitja, és mit tudom én, lelövik? Tehát játékmenet részben is ilyen?
Oda is eljutok, igen. Egyenlőre még ezt akartam mondani, hogy kik rendezték, és a szereposztásban pedig olyanok szerepelnek, mint Christopher Walken, Paul Giamatti, Karen Allen, Burgess Meredith, szóval ilyen B-kategóriás színészek. Egyedül talán Christopher Walken az, akit a legtöbben ismerhettek. Vannak egyébként további színészek, akikre, ha meglátjátok képen, biztosan beugrik, hogy láttam ezt ebben a filmben, vagy abban a sorozatban, például az a kövérebb fickó, ő játszott a Slidersben, nem tudom, nem a professzort, a Sliders sorozatot, nem tudom, ismeritek, ami még futott régen.
A kegyőrű kurából a törpe?
Fogalmam sincs.
Nem vágom.
És oké, magát a játéknak a motorját azt a semmiből hozták létre. Tehát nem használtak semmilyen fizetett, már előkészített motort, mindent az alapoktól építettek fel. És a felbontást, ez volt az első olyan játék, vagy első között volt, amelyikben tudtad menet közben változtatni a felbontást. Tehát a 640-480-asról át tudtál váltani simán 320-200-ra. És akkor térjünk rá magára a játékra, hogy miről is szól ez. Ugye, ahogy a címből már kiderül, a Ripper, Jack the Rippernek a cyberpunk mása, ami azt jelenti, hogy van egy gyilkos a jövőben, aki a régi londoni Jack the Ripper stílusát másolja, és aszerint gyilkol. Lényegében ennyi a sztori, hogy van egy gyilkos, akit el kell kapnod. És a vicc az egészben az, hogy annyira parodikusan van megírva az egész, vannak benne annyira nevetséges és vicces jelenetek, hogy én komolyan nem tudtam eldönteni, hogy ez a játék, ez tényleg ez egy humoros paródia akar lenni, vagy egy nagyon komolyan vett vérbeli cyberpunk nyomozós krimi. Ez valamilyen ilyen teljes keveredés lehet a kettő között szerintem.
De azok direkt viccesek, vagy csak bénán valósították
én
meg,
nem
és
tudom
azért
megmondani,
tűnik
Tris.
viccesek?
Nem tudom megmondani, mert én, nem, én egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy egy Christopher Walken, vagy ez a John Rhys Davies, mint hogy így játszon, tudod. Vagy olyan kevés lóvét adtak nekik, hogy oké, okay, akkor cseszek rá,
és tojtak bele.
Tudjuk le minél hamarabb az egészet, és menjünk haza. Vagy tényleg így volt megírva nekik, én nem tudom. Nem tudom megmondani, így annyira nem is érdekel, megmondom őszintén.
Hát de mondj legalább egy jelenetet, hogy mi volt.
Persze, oda is eljutok, oda is eljutok.
Jó,
okay. Szóval arra akartam rámutatni itt ezzel, hogy ennyiről szól a sztori, mert még annyi változtatás van ezekben a Jack the Ripper sztorikban, ugye, hogy általában nyomozókat irányítasz. Ebben a játékban egy, hát végül is oknyomozó riportert, igen, irányítunk, akinek meg kell fejtenie, hogy rá kell jönni, hogy ki a gyilkos. Na de ez az egész felépítése ennek a sztorinak, meg a logikája, nem tudtam hova tenni. Ugye úgy kezdődik az első jelenet, úgy kezdődik az egész, hogy a Blues Oyster Cult című Don't Fear the Reaper szám megy a háttérben, és közben jön egy fiatal nő, bemegy a valószínűleg a házába, ahol él, és elkezd sikongatni, miközben nyitja ki az ajtót. Ennyit látsz, és akkor hirtelen váltás van, megjött a riporter, bent a helyszínen már ott vannak a nyomozók, és te, mint riporter, simán ott vagy, és végig trappolsz a bizonyítékokon, a vérben, tudod, meg akárhol. Ezt már úgy, hogy már te irányítod. És először nem értettem, hogy mi van, mondom, biztos ő a nyomozó, és akkor hirtelen ott van ez a fő mufti nyomozó, Christopher Walken, és akkor lehordja őt fűnek fának, hogy mit keres itt. Ja. Hát, hogy ő jött, a gyilkosság történt, hogy ő erről akar írni. És akkor így Christopher Walken, fuck you, meg my ass, meg tudod, 90-es évekbeli ilyen szöveggel nyom, de ennyit mond, és akkor úgy hagyja. Simán visszaadja az irányítást a játék a kezedbe, és te ott, mondom, össze-vissza mászkálsz a helyszínen, megnézhetsz bármit, a fényképész, érted, még ott járkál a hulla felett fényképező, mindent, te nyugodtan ott sertepertél, semmi gond, senki rád nem szólsz, hogy egy újságíró mit keres itt, vagy
valódi nem. Életszerű helyzet. No.
Na, és ezért mondom, hogy amikor én ezt megpillantottam, és én ezt átéltem, akkor én úgy voltam ezzel, hogy én ezt nem vehetem komolyan. Hogyha ez a játék nem veszi magát komolyan, egyszerűen nem tudok úgy tekinteni rá, hogy én most ezt kielemezzem a végtelenségig, hogy mi jó benne, meg mi rossz, mert én nem tudom, én szerintem ez egy ilyen paródia akar tenni, vagy fogalmam sincs.
Nem róla, ez csak a szimplán a 90-es évek.
Ja, 90-es évek, és de még a szöveg is úgy volt, aki írta. Én néha úgy éreztem magamat, mint hogy egy ilyen parodikus Beverly Hills-i zsarút néznék. Tökre nem voltak figyelemmel még ilyen dolgokra, hogy ugye az emberi pszichológiára, a 90-es években így csesztek rá, hogy most kit hogy fogsz megbántani, vagy akármi. Itt mindenki kurva kemény, de tényleg ott minden karakter. Például rögtön az elején ugyanott, még a helyszínen vagyunk, ahol az első hulla fekszik. Képzeljétek el egy ilyen kis szobát, fekszik a nő, ki van belezve, a belső részei szét vannak szórva a szobában, minden csupa vér, ugye? És akkor te csak simán odamész, mint az újságíró, és elkezded a fényképhez kérdezgetni, hogy hú, mi újság veled? Hogy mi volt, nem megkérdezte, hogy mit fog csinálni hétvégén?
Mi volt a vacsora?
Szóval egy normális embert alaposan felkavárna az ilyesmi, ugye?
És még a fényképész.
És még a fényképész volt a legnormálisabb, mert mondja, hogy hú, ez most nagyon betett nekem, hogy most ilyeneket kell fényképezni, meg minden. És akkor megszólal a főszereplő, hogy Á, ugyan már, bazd meg, egy hét szabadság, ennyi kell neked, minden rendben lesz. Mit beszélsz?
Hú, azt a mindenit.
Szóval képzeljétek el, hogy majdnem minden egyes párbeszéd, az körülbelül ilyesmi, ilyen hülye 90-es évekbeli szöveg, a te vagy a nagy góri, érted, fuck you-znak, kiss my ass, kick your ass, ez mindenhol benne van, tudom.
És játékmenetileg egyébként milyen? Tehát, hogy mit kell csinálni egyáltalán benne? Ezek a nyomozások, meg halálesetek?
Ja, egyébként ez a része, az FMV-s része, ez mondom, ez poén. Maga a játékmenet szerintem azon nincs sok gond. Az biztos, hogy irtózatosan nehéz, de szerintem minden 90-es évekbeli játékra igaz, hogy végigjátszás nélkül egyszerűen lehetetlenség. Én számomra biztos a lehetetlenség végigvinni. És maga a felület, az UI, az szerintem arra a korra az piszok jól néz ki. Vannak mindenféle ilyen kütyőid, amik ilyen animációs stílusban jelennek meg, például ez a saját számítógéped, amit ha megnyitsz, ilyen szépen kinyílik, és az is ilyen cyberpunk stílusszerűen van összerakva, meg lerenderelve, úgyhogy azok jól néznek ki. És ráadásul építettek bele egy ilyen, várjál, minek is nevezik ezt? Ezt így fel is írtam, hogy egy cyberspace nevű helyet is, ez egy virtuális valóság, ahova te be tudsz lépni. Na de ezt nem tudom, hogy megint ilyen poénnak vették, ilyen metaverzum félét akartak kialakítani, mint amit most akar a Facebook, hogy ott van, megtalálsz benne mindent, ami a világon van, de az egészet pokolként ábrázolják, mint maga a pokol, úgyhogy bemész, mint
mindenhol.
Egyébként igen, egy ilyen metafora is lehet, vagy nem tudom, de mindenhol halálfejek, akkor pókok, a háttérben ilyen tűz, meg ez a ilyen súlyos zene, mintha tényleg a pokolban lennél, meg minden, de közben meg, mikor ezekre a halálfejekre, meg különböző ikonokra ráklikkelsz, akkor nem jutsz ilyen, nem tudom, pokolféle helyekre, hanem például bejutsz a könyvtárba, meg ilyen egyszerű helyekre, ahol te tudsz keresgetni, és például ebben a könyvtárban egy ilyen mini játék szerűségben ki kell találnod, hogy épp kit keresel, össze kell rakni a nevek meg a anagrammák alapján valamit, és akkor úgy kapod meg a helyes könyvet. Szóval ilyen fejtörők vannak minden egyes ilyen helyen, és ezeket ők ilyen alprogramoknak nevezik. Egyébként érdekes látni, hogy valószínűleg a 90-es években lehet, hogy így képzelték el a metaverzumot. Azt már nem tudom,
egyébként a 90-es évek nagyon ilyen virtuális valóságmániás volt, tehát volt a Fűnyíró ember film, volt egy csomó, volt a Johnny Nem nyomik Keanu Reeves-el, ami egy Neuromancer novellából készült, meg egy halom ilyen virtuális valóságos, meg metaverzumos játék volt. És mindegyik ilyen nagyon furcsa, ilyen elmond baromság volt. Tehát, ahhoz képest, hogy itt pokolként van, az meg ilyen tök nyugodt dolognak hangzik a többihez képest.
Ja. És mondom, ahogy ide tartoznak ugye a fejtörők is, nagyon nehezek, de egy nagy részük értelmetlen, nem kötődik úgy a sztorihoz, mint kellene, de ez megint a 90-es évek egyik velejárója volt, hogy jó, ha kalandjátékot készítünk, akkor rakjuk tele puzzle-t, tök mindegy, hogy van-e értelme, vagy nincs, de ez egy alap dolog, amit szerintem bele kellett nekik rakni, vagy nem tudom.
Azzal tudták meghosszabbítani a játékidőt.
Hát lehet, igen. Na és vannak még benne nehézségi beállítások. Szóval tudod állítani a puzzle-ok nehézségét, és tudod állítani az akciójelenetek nehézségét, és ez azt jelenti úgy, hogy vannak benne ilyen akciósabb jelenetek is, ami totál meglepő volt számomra, amikor ez is egy ilyen alprogramba bekerültem, és lövöldözős játéka válik az egész, ilyen FPS-szerű, rail shooter-ré, de totál meglepett, van belőle vagy három, és valami eszméletlen nehezek. Mint hogy tényleg hogy én nem tudom, abban az időben, 96-ban mennyire volt már az egér elterjedve, vagy mivel játszottak akkor az emberek. Billentyűzet, no de jó, de a kurzort nem tudom, hogy irányították, mert kurzorral irányítod, hogy hova lősz. És, de még ezek is ilyen hülyén vannak megoldva, mert nincs semmi segítség, hogy most te hogy lősz le azt az ellenfelet. Nevezzük ezeket ilyen kisebb boss harcoknak. És arról van szó például az egyikben, hogy mész ilyen rail shooter-szerű lövöldében, és ilyen bábok ugranak fel. Na de nem mondta neked senki, hogy most a jót vagy egy rossz embereket kell lelőni, erre is magadtól kellett rájönni, természetesen logikusan a rosszakat kell lelőni. Na de itt jön a poén, hogy honnan tudod, hogy ő rossz, amikor ezek ilyen csontvásszerű emberek? Szóval valamelyikről le van rohadva a csont, vagyis a hús, valamelyiken még van valami, valamelyiken ruha van, valamelyiken ruha sincs. Hogy gyere rá, hogy ki a jó, vagy ki a rossz, tudod?
A be is szimpatikus.
És ja, ki a szimpatikusabb. És lényegében ezt itt hagytam abba a játékot, itt befejeztem, és utána én átváltottam a YouTube-ra, ezt bevallom, mert ez már túl sok volt. És ott jött rá, a csávó, aki játszott, ő mondta hangosan, hogy körülbelül valami 20-ad, vagy nem tudom, hanyadszorra jött rá, hogy azt szerint kell lelőnöd, hogy hogyan világít a szemük, hogyha világosabb, akkor ők a jók, hogyha sötétebb színű, piros, akkor ők a rosszak. Csak hogy még ebbe is volt egy ilyen csavar betéve, hogy néha a kettő között volt a szín, és nem tudtad eldönteni tényleg, hogy ez most jó vagy rossz. És a másik dolog, hogy minden egyes embert, hogyha lelőttél, pontot kaptál érte. És akkor ezért is fel volt csesződve a srác, aki játszotta, hogy mindent jól csinált, mégis elbukta a játékot, mert nem elég volt egy golyót beleereszteni a bábukba, hanem amennyit tudtál, annyit kellett, mert minden egyes golyóért plusz pontot kaptál.
Hú,
és hogyha ártatlan lőttél le, akkor game over volt, vagy pontszavonás, vagy az mivel járt?
Levonta a pontot, és hogyha eleve mondom, hogyha többet kellett belelőni az egyikbe, hogyha már egy jót is lelőttél, valószínűleg nem jutottál tovább. Nem volt game over, csak nem ment tovább. Aha. A szar, úgyhogy újra kellett
próbálkozni. Vagy a rúg game over volt, csak nem rögtön.
Hát végül is, ja, hogy alatt egy hétben a karakter tudod, amikor kilépett ebből a játékból, és hát akkor próbáld újra.
Mennyire volt siker ez a játék, hogyha így kérdezhetem? Hogyha ilyen problémák voltak vele.
Hú, nem tudom, mennyire volt sikeres. Szerintem nem volt sikeres, nagyon nem lehetett az, mert ha nagyon sikeres lett volna, szerintem mi is többet hallottunk volna róla. Meg azért a Take-Two-nak nem hiszem, hogy volt ezután már milyen más FMV-je, amivel próbálkozott, úgyhogy így elolvastam néhány recenziót, de tesztet, de azokban ugyanúgy nem lehet megbízni én szerintem, mint manapság a legtöbben, mert olyanokat írtak, tényleg nevetséges volt, vicces volt ilyet olvasni, hogy kegyetlen jó sztori, kegyetlen jó színészi alakítás. Mondom, a kegyetlen szót, jó, ezt én fordítottam le, hogy nem így írtak, de ha már kegyetlent írt volna, akkor az lehet, hogy nem úgy értette, hogy jó, hanem hogy...
Kegyetlenül rossz, terjül. Egy gyorsan most kigugliztam, 160 ezer példányt adtak el belőle, ami a Fantasmagóriával összevet, abból meg 600 ezeret, tehát azért a kettő között. Magyarul akkor nem volt olyan sikeres.
Hát nem, mert ki tudja, hogy is. Nem, valószínűleg nem tudom, hogy mi volt siker ugye a 90-es években, de valószínűleg nem, mert a Take-Two-nak ezután már szerintem ilyennel nem próbálkozott. 96 után már jöttek ezek a 3D-s játékai, nem? Mind az a MDK, meg nem tudom, úgyhogy...
GTA 1.
Ja, befejezték ezt.
Meg lehet a megjelenési ideje sem nagyon tett jót neki.
Hát, gyakorlatilag játékokkal
96-ban már... Igen, tehát az a 96-97, ez már így lefelé mentek már.
Na, még két dolgot elmondok róla, mert ez is érdekes, hogy négyféle befejezése van, és minden négy befejezésnek más a gyilkosa. Úgyhogy lényegében tök mindegy, hogy te hogyan igyekszel, vagy hogy hogyan találod meg a gyilkost, nincs értelme, mert lényegében ez a sztori úgy van megírva, hogy bárki lett a gyilkos, ami egyszerűen nevetséges, ha már szerintem nem tudom, én az ilyesfajta megoldásoktól a fára mászok, hogy írsz egy jó krimit, de úgy írod meg, hogy magát se tudod, hogy ki legyen a gyilkos, vagy hogy hogy legyen jobb, és akkor legyen mindenki a gyilkos.
Ez én Agatha Christie is, és előhúzza a utolsó pillanatban, hogy legyen ő a gyilkos, és akkor úgy. Amúgy a játékos is lehet a gyilkos.
Ő nem. De szinte az összes minden nagyobb karakter, aki van a játékban, az lehet.
Pedig az vicces lett volna, nyomozunk a gyilkos után, miközben.
Hát figyelj, Heavy Rain, nem?
Ja, Heavy Rain,
igen. Ja, tényleg.
Még amit dicséretet illal, és ez az utolsó, hogy valóban a renderelt részek nagyon jól meg vannak csinálva, és amikor te mozogsz a egyes helyszínek között, akkor te ráklikkelsz például, hogy mész előre, akkor nincs olyan, hogy ugrás, hogy ő előre megy, vagy hogy látod a karaktert, ahogy mozog, hanem te ezt belső nézetből nézed, és szépen ilyen nagyon simán végigmész, rendesen mozog is a kamera, mint hogyha a fejed mozogna, így jobbra-balra tudsz nézni. De szerintem ez nagyon jól meg van csinálva, és abban az időben ez biztos jól mutatott. Egyetlen egy gond van ezzel, hogy ezt nem tudod átugrani. Szóval egy kalandjátékban azért elég sokszor visszatérsz ugye egy-egy helyszínre, és mindegyik alkalommal végig kell nézned ezt, hogy ő végigmegy egy folyosón, és körbe-körbe mozgatja a fejét, ilyen komótos, lassú stílusban. Az eléggé...
Egyébként a helyszínek azok gömb panorámák, tehát így tudsz körbenézni 360 fokban, vagy az hogy van megvalósítva?
Ha jól emlékszek, nem, akkor te csak ilyen jobbra-balra klikkelsz. Rendesen, ha jobbra mozgatod a kurzort, akkor megjelenik egy... No, ez az ikonok is írtó idegesítők voltak, mert nem tudtam, hogy melyik ikon mit jelent. Nem egy sima kurzorod van, hanem ilyen cyberpunk stílusú... Nem tudom mi, és az így mindig mozog, dinamikusan változik. Na és mindegy, hogyha melyik oldalra akarsz menni, akkor egy ilyen nyílszerű valami megjelenik, és te csak el tudsz fordulni, vagy előre tudsz menni, meg így.
Ja, és akkor videóban lejátszol, hogy mozog a...
Igen. Aha. De úgy van megcsinálva, hogy ez neked fel se tűnik, hogy lenne valamilyen váltás a videó meg a kép között.
Pont úgyhogy ezt akartam kérdezni, hogy nincs akkor minőségugrása a FMV-k meg a helyszínek között. Tehát ugyanolyan felbontásban futnak. Tehát ugyanúgy néznek ki.
Ezt így már nagyon nehéz megmondani.
Csak azért kezdem, mert pont az ennyiben a Fantasmagóriában rohadt idegesítő volt, hogy tök szép viszonylag a játék még ma is. Ellenben, hogyha van egy átvezető, rohadt pixeles lett az egész, mert sokkal kisebb felbontása van tömörítve, vagy ráfél a CD-re.
Itt nem, de megint... Lehet, hogy ezek, sőt, valószínűleg videók, de egyáltalán nem tűnnek videóknak ezek az átvezetők. Nagyon jól meg vannak csinálva. Olyan, mint hogyha egy renderelt háttér előtt mozogna ez a kamera egy fix módon.
Biztos, hogy AVI videók, csak akkor jó minőségben csinálták őket. Nincs agyon tömörítve, mint a Fantasmagóriánál.
Nem tudom, megmondom őszintén, ezzel nem is foglalkoztam, hogy legyen már, hogy hogy volt.
Nem szeretted akkor ezt a játékot? Kimondhatjuk.
Én szerintem ezt tudja mindenki rólam, hogy a 90-es évek játékai közül nem sokat szeretek, úgyhogy ez se lett a kedvencem.
Akkor szerintem a podcastnek egy ilyen kitűzés a jövőben, hogy megszerettessük veled a 90-es évekbeli játékokat.
Találunk neki egy olyat legalább. Tehát,
amit... Szerintem egy Discworld Noir-t szeretnél.
Ja.
Vagy egy Gabriel Knight 2.
Nem tudom, nem ismerem. Gabriel Knight-ot nem tudtam végigvinni. A Gabriel Knight sorozatot imádom, kivéve a kettest. Az FMV-t. Szóval jó, vannak persze játékok a 90-es évekből, amiket így el tudok játszani, de inkább az ilyen komolyabbakat. Például a Monkey Island nekem nem mond semmit. Az első részével játszottam ennyi. A Sam & Max ugyanúgy kipróbáltam fél óra. Szóval az ilyen debil humorú játékok annyira nem fognak meg. Inkább az ilyen nyomozós valami. Szóval lehet, hogy pont ezért tetszett a Sherlock Holmes a 94-ből. Az például tetszett nagyon, mert az is ilyen komolyabb hangvitelő volt, meg jól is volt megcsinálva. Na jó van, akkor szerintem folytassuk, nem tudom, Norbi, jössz te?
Ja, jöhetek most én, akár. Hát az én játékom a Frankenstein Through the Eyes of the Monster című fenomenális alkotás volt 1995-ből. Tehát az egy évvel fiatalabb, vagy idősebb inkább, mint a te játékod volt róli. Hát ez egy elég érdekes játék volt. Ez egy prerenderelt és FMV hibrid, mondhatjuk úgy. Inkább egy Mist klónnak nevezném. Az irányítása az egy az egyben, meg minden, amit csinálni kell benne, az egy az egyben Mist volt. Illetve vannak benne ezek az FMV, hát ilyen inzertek vannak benne leginkább, és hát aki eladta ezt az egész játékot, az Tim Curry volt, ugyanis ő játszott Dr. Frankensteint ebben a játékban. Egy ilyen nagy fehér köpenyben folyton az órunkra koppint, ha valami csúnya dolgot csinálunk, vagy olyan dolgot csinálunk, ami neki nem tetszik, folyton megjelenik. Ez egyébként például elég komikus ebben a játékban, hogy amikor mászkáltam, meg barangoltam benne, folyton megjelent, így a képernyő bal oldaláról így belógott kb. A feje, hogy hello, na mit csinálsz?
De akkor nem őt irányítod, igen? Hogy nem, valami segédje vagy, vagy valami.
Taszörgy vagy?
Hát én vagyok a újraélesztett emberke, akit úgy hívnak, hogy Filip. Filip bácsi.
Filip a szörny.
Filip Warren. Ő a játéknak a főhőse, őt irányítjuk mi. És őt, hát megvádolják a lányának a meggyilkolásával, aki ilyen különös körülmények között halt meg, de hát az apja éppen ott volt a közelben, és hogy őt találták meg, és emiatt ráfogják, hogy ő követte el a gyilkosságot. Nem tudjuk eleinte pontosan, hogy ez valóban így történt-e vagy sem. Azt halljuk, hogy kétségbe esetten szólítgatja a lányát, tehát lehet egy olyan gyanú, hogy egyébként nem ő az elkövető. Viszont ez a feldühödött tömeg egy ilyen kis faluban játszódik tulajdonképpen az egész. Elítélik, és kb. Nem gondolkodnak sokat, fogják a kötelet, felhúzzák a nyakára, azt kirúgják a lába alól a sámlét, úgyhogy szevasz. És hát ez a Philip meg is hal, úgy, ahogy kell, csak hogy képbe jön Dr. Frankenstein, és egy ilyen energia kristályt, ami Energy L-nek hív, mint life, tehát ez az életet adó kristálynak a segítségével újraéleszti az emberünket. Egyébként nincsen túl jó bőrben, tehát a bal karjának a kézfeje az egy női kézfej, a bőrének a fele le van rohadva, és igazából kiderül nagyon hamar, hogy ő annyira nem él, ő inkább egy ilyen élő halott, de inkább ilyen halotti státuszban van, aminek vannak életjelei, és ráadásul meg van spékelve az egész azzal, hogy ha ő nagyon álmos, és ha elalszik, akkor neki annyi, akkor ő meg is hal. Úgyhogy erre nagyon
mindig figyelnék. Mozognod kell a játékban? Vagy
ja, nem? Igen, tulajdonképpen igen, mindig mozogni kell, de a karakterünk egyébként sokszor panaszkodik is arra, hogy na, most már kurva fáradt, egész csak mászkál, és ő most már aludni akar, úgyhogy most már elég lesz ebből, de hát nyilván nincsen megállás ebben a játékban, és amint felkelünk, ez a tipikus it's alive, it's alive, mondja Frankenstein doktor, és nagyon örül nekünk, és hát valóban jól sikerült az ő kísérlete. És hát nyilván, ja, ez a Frankenstein doktor, ez egy ilyen hatalmas, ilyen ódon kastélyszerű építményben. Inkább egy várra emlékeztetett engem egyébként, mert rengeteg benne, például van a katakomba, bánya részek, meg ezek tényleg ezek a tipikus vár romra emlékeztető részek, tehát itt kell majd barangolnunk, és amikor fel kell a főhősünk, akkor nyilván utána akar járni a dolgoknak, hogy egyrészt mi történt a lányával, másrészt meg mi az Isten ez az egész, hogy ő itt meghalt, de még mindig él, és tulajdonképpen az egész játék erre van felépítve, hogy ezeket a dolgokat kiderítsük. Hát az irányítás az ilyen belső nézetes, ahogy említettem, ilyen Mist klónnak fogható fel, és az egyik legnagyobb problémám egyébként ebből is adódik, mert nagyon nehezen lehet benne tájékozódni. Amikor jobbra kattint, az jobbra fordul a kamera, balra fordul, fel, le, és nyomsz 2-3-at, és már se tudod, hogy hol vagy az adott helyszínnek melyik részén vagy, és próbálod így fejben elrendezni a dolgokat, hogy most konkrétan mit meg hogy kellene látnod, és akkor ehhez hozzá tartozik még ugye, hogy a különböző dolgokat, tárgyakat, amiket használnod kell, meg logikusan össze kell illesztened, meg stb. Meg a puzzle-öket, azokat elég nehezen lehet emiatt így megtalálni, meg értelmezni. Szóval alapvetően ez a játék azért elég nehezen játszható ma már szerintem. A másik...
Szóval akkor ez, erre is jellemző az, bocs, hogy ugyanolyan nehéz, hogy végigjátszás nélkül szinte lehetetlen.
Hát igen. Igen, és ezt az is nehezíti, hogy nagyon egyformák ugye a helyszínek, tehát a várfal, például amikor a várat elkezdtem bejárni, hát főleg amikor lejutottam, hogy van egy ilyen alsó része, egy ilyen pince sor, most nevezzük így, oda bejutottam, és ott volt vagy 15 ajtó. Hát az a 2 perc múlva azt se tudtam, hogy hol, melyik ajtón mentem be, melyik eljöttem ki, melyik falnál milyen ajtó, ez be van zárva, oké, arra nem lehet menni. Szóval ilyen trial and error egyébként a nagy része ezeknek, mert mész a falak mellett, tudod, próbáld irányítani ezt az egészet, és így ez az ajtó, azt láttam, nem, akkor menjünk vissza, akkor hát ezen át tudok menni, oké, és akkor átmész egy ajtón, és megint ugyanazokat a falakat látod, és ez így egyébként ameddig én eljutottam a játékban, nagyjából így a feléig jutottam el benne szerintem, mert már egy jó pár dolgot azért megcsináltam benne, de nekem ez adta a legnagyobb nehézséget, hogy a tájékozódás, meg maguk a tárgyak, amik ilyen az interakcióra lehetőséget adnak, azok nem mindig tűnnek annak, tehát jó, mit tudom én, a nagy barna betonon találsz egy nagy fehér kötelet. Hát nyilvánvalóan az azért van ott, hogy ezt valamire majd használnod kell például. De amikor például van egy ilyen nagy könyvespolc, és akkor van rajta 100 dolog, és abból egy darab az, amit használni lehet, hát arra hogy fogsz rájönni, ha nem kattintod végig a dolgokat. Tehát igazából ez a legnagyobb hátulütője az egész játéknak. Viszont, hogy valami jót is mondjak róla, például nagyon hangulatos az egész. Tehát tényleg nem szűkölködtek benne, rengeteg helyet be lehet járni, ezek a prerenderelt hátterek még mindig, hát nem azt mondom, hogy jól néznek ki, de azért tehát megállják a helyüket abból a szempontból, hogy jól vannak kivitelezve, nagyon jól vannak megcsinálva, minden nagyon a helyén van, tehát úgy nagyon nem lehet belekötni. Jól van megtervezve egyébként az összes belső tér például, de még akár a külső terek is.
Tehát akkor most ha beleszed, annak idején akkor ez egy szép játék volt, csak persze a múlt mehetett 30 vagy 25 év.
Igen, tehát 95-ben erre a játékra ránézte, azt mondta, hogy fú, hát ez egy fotoreál, ez rohadt jól néz ki, valóban ott mászkálok a labirintusokban, meg mit tudom én, tehát teljesen az volt az embernek a gondolata, igen, hogy ez egy szép játék valóban. És egyébként tényleg nagyon egységes a látványa a játéknak, tehát azt nem lehet elvenni tőle. Nincsen egy olyan kiugró dolog sem. Tehát amikor például lejutsz a katakombákba, vagy például a bánya részekbe, az tényleg valóban egy bányának hat. Nincs benne egy felesleges, vagy egy olyan oda nem illő dolog sem. És ez egyébként az egész játékra elmondható. Tehát ebből a szempontból tényleg a kivitelezése az nagyon, nagyon ilyen egységes. Hát maga a történet egyébként nagyon lassan és nagyon ilyen darabosan halad előre egyébként. Tehát, és rengeteget kell benne olvasni, például nagyon nagy hangsúlya van a jegyzeteknek. És erre a Dr. Frankenstein egyébként nagyon háklis is, hogy folyton a jegyzeteit baszkuráltam, de hát nem tudtam mit csinálni, hát nekem szükségem voltak a jegyzetekre, mert ugye abból tudtam meg egy csomó mindent. Ez például amúgy egyben egy erőssége is szerintem a játéknak, hogy és ez 95-ben talán annyira nem volt meg jellemző, hogy erősen épített a lore-ra. Tehát az, hogy belehelyezett téged ebbe a szituációba, hogy felkelsz a halotti állapotodból, és ki kell derítened, hogy mi alapján jutott el például sikerekre a Dr. Frankenstein, milyen dolgokat használt. Például az külön tetszett, hogy fel kell deríteni, hogy milyen gépezeteket, milyen például az a zöld kristályt használta, mi kell még hozzá összerakni ezeket a dolgokat, és ezeket különféle jegyzetekben, különféle helyszíneken tudtad megtalálni, meg kellett vizsgálni hozzá egy csomó mindent, tehát nem az van, hogy ilyen hogy olyan dolgokból követeli a játék azt, hogy te rájöjjél a megoldásra, ami egyébként logikátlan lenne, hanem hogy valóban fel kell fedezned a helyeket, és akkor ott tájékozódva, meg ott elolvasgatva a dolgokat, körülnézve fogod tudni összerakni fejbe, hogy ja, hát igen, ez is ez szükséges hozzá. Szóval ebből a szempontból például tök jó lenne a játék, hogyha tényleg nem lenne ennyire nehezen haladni benne, meg tájékozódni benne.
Akkor ez nem egy kazuár játék, hanem profi kalandjátékosoknak.
Hát ez egy hardcore kalandjáték. Tehát ezzel, aki tényleg ne kiáll játszani, az készüljön fel arra, hogy nem nagyon lesz könnyű dolga, rengeteget kell benne mászkálni. Tehát tényleg, amíg bejárod a várat, utána bejárod a különböző, főleg így az alsóbb szegmenseit a játéknak, ott azért rengeteget kell mászkálni, olvasgatni, nézelődni, megismerni azt, hogy konkrétan milyen, meg hogy jött rá a dolgokra ez a Frankenstein, hogy hogyan rakta össze az, hogy újra tud éleszteni a halotti állapotból emberi életeket, vagy nem is csak emberi életeket, de ez kiderül majd a játékból. Tehát, hogy ja, igen, ez a része jó, és aztán kicsit később egyébként így az, amit furcsáltam, hogy így megjelennek ilyen random emberek a játékban, random helyszíneken, azt úgy nem nagyon tudtam összerakni, bár nyilván itt is a jegyzetekből sok minden kiderül, egyre több karakter így bekerül a képbe, mert alapvetően egyébként a játékosunk az saját magával kommunikál kb., tehát nincsen senki más, a Frankensteinen meg a főhősünkön kívül
pont
látszólag.
Pont ezt akartam kérdezni, lehet-e beszélgetni a játékban? Bár...
Igen, ez a két szereplő van nagyon sokáig ebben a játékban, aztán kicsit később megváltoznak a dolgok, de hogy alapvetően igen, ez egy eléggé molyolós, meg kicsit ilyen magányos játék, tehát azon van a hangsúly, főleg az első felében, hogy így felfedez meg megismerd a dolgokat, aztán utána szépen kibontja a történetet, és nem tudom, emiatt nekem egy kicsit azért nyomasztó is volt idővel játszani vele, mert folyton magába beszél a csávó, és a hangdesign az nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy maga a hang az meg már eléggé nem öregedett az se jól, mert ugye itt a vagy túl hangos, vagy túl halk valami, és amikor már az ezredik ajtó nyikorgás ordít bele a füledbe, mert hiába vettem le fél hangerőre itt a rendszerben is mindent, azok a hangeffektek meg túl vannak tolva, és így belépek valahova, és akkor egyből megint valami kirepeszti a dobhártyádat, egy hangeffekt, meg van, hogy ez a főhősünk ilyen random, így elkezd így mondani gondolatokat, és akkor így felbassza magát, és akkor már megint nem találom a jegyzeteimet, hol vannak a jegyzeteim, de így full random, mászkálok tök halkan, és akkor már megint itt sincsenek a jegyzeteim, és így beleordít.
Ez egy nagyon furcsa hintrendszer akar lenni szerintem.
igen. Tehát, és ez főleg azon a részen volt, amikor különféle jegyzeteket kellene utána nézni, és akkor volt ilyen. Már megint nem tudom, hol. Jaj, bazdmeg, jó van, nyugodjál már le. Hát, faszom, én
próbálok segíteni koncentrálni. Neked.
Igen. Úgyhogy...
Egyébként maga a sztoriért mennyire érdemes esetleg kipróbálni? Mert amit az elején elmondtál, ez egy ilyen eléggé B-kategóriás valaminek tűnik.
Az, és
mennyire
annyira nem
a kép a végére?
Annyira nem érdekes, szerintem. Összeáll állítólag összeáll a végére a kép, amiket így olvastam róla, de annyira nem egy érdekes dolog. Ez, itt nem annyira a történet az érdekes, hanem az, ahogy rájössz a történeten
belül a
dolgokra.
Frankensteint inkább olvasni kell, nem játszani.
Igen, rengeteget kell olvasni, meg kutakodni benne, igen. Tehát ez a része egyébként valóban jó. Tehát, hogyha valakit érdekel ez ilyen nyomozós, kutakodós része a kalandjátékoknak, ott tényleg nem azt mondom, hogy nincs ennél jobb, mert van sokkal, de hogy tényleg erre épít rá inkább, mint az, hogy a történetével téged lenyűgözzön. Itt annyira nem érdekes szerintem ez a történet, eleve a premissza sem olyan érdekes, de hát egy Frankenstein játéktól mit várunk.
Érdekes újraértelmezés az eredeti regénynek.
Igen, körülbelül. Szóval ezt próbálták megcsinálni. Az FMV jelenetek meg, hát olyanok, amilyenek. Tényleg ez van benne főként, hogy a Tim Curry néha behajol a bal vagy jobb oldalról, vagy hirtelen megjelenik, és akkor hát nem, most itt mit csinálsz? És akkor lebasz minket, aztán továbbáll. Egyébként rengeteg, tényleg rengeteg ilyen jelenet van, hogy
mennyi pénzt fizettetett neki, hogy két délután ezeket fölvegye, aztán annyi. Tehát akkor az a játék anélkül is működne, hogy néha a Tim Curry rád szól.
Igen, csak ugye ő a másik ilyen fő fontos karaktere, úgymond az egész játéknak, tehát őt nem lehetett volna kihagyni. És egyébként egy elég jó színész is, ezt a null kategóriás Frankensteint is egyébként tök jól hozza. Tehát megvan a maga sármja ennek az embernek, tehát nem azt mondom, hogy...
Kis ujjából kirázni.
Igen, igen. Tehát nem volt nehéz dolga, de ez... tehát ha nem lett volna ott, akkor hiányozna, de most, hogy így ott van, így nem sok vizet zavar, de azért jó, hogy ott van. Tehát nem mondom azt, hogy nem kellene amúgy ő a játékban. Ezt azért nem mondom. Hát röviden ennyit akartam elmondani róla, akit érdekel, az nyugodtan nézzen utána. Nem a legérdekesebb, meg legjobb játék, de tényleg aki az ilyen nyomozós, elmerülős játékokban szeret kihívást keresni, főleg ebben a Myst klónok közül, hát ott feladják neki a leckét. Úgyhogy vállalkozó szelleműeknek tudnám elsősorban ajánlani azt a játékot.
Többiek várják meg a Riven remake-jét.
Hát kb. Ja. Úgyhogy ennyi. Na jó van, Trish, szerintem akkor jöjjünk a te játékoddal, ami talán a legismertebb amúgy a három közül.
Igen, és csak a húg tojás is. Olyan szempontból nem hagyományos FMV játék, tehát mint a játék, mint a Rovul, ugye egy belső nézetes játék, ahol épül az FMV-re, épül a nyomozásra, tehát elmondhatjuk, hogy horrorisztikus miszklónok, ugye. A Phantasmagoria valójában egy élő színészes Gabriel Knight, szerintem. Méghozzá a Gabriel Knight egyre hasonlít a leginkább. Ha összes színészt kidobnánk belőle, és ecserélnénk poligonra, akkor kapnánk egy sima Szibéria-szerű, Gabriel Knight-szerű point and click hagyományos kalandjátékot. Csak mivel tekint, hogy a 90-es évek közepén járunk, és a multimédia az egy varázsszó volt. Így a Roberta Williams, a Sierra nagyasszonya kitalálta, hogy készítsék elők is az első ilyen élőszínészes játékokat, és a Sierra-nak a földi szállásán építettek egy stúdiót $1.5 millió, hogy én nézem a Wikipédián. Amin gondolom több ilyen játékot is akartak fejleszteni, de nem is tudom, hogy ennek a második részén kívül, meg a Gabriel Knight 2-n kívül csináltak-e másik FMV játékot-e vagy sem. De az akarat az megvolt rá. Csak gondolom, hamarabb csődbe mentek a 90-es évek második felében, mint hogy ezt tudták volna csinálni. A maga a játék egy hagyományos, horrorisztikus cucc, szerintem olyan, mint egy interaktív Stephen King regény, csak kicsit gagyibba. A sztori szerint egy frissen házasodott házaspár beköltözik ilyen kis vidéki amerikai falucskábot, megveszik a szép nagy kúriát. Mondjuk az emlődők erre holna van pénzük.
Ja, akkor lehet, hogy jól ír.
Mert a Ipse az van, ami fotósként dolgozik magazinoknak, a nő, akit Adriennek hívnak, pedig író. Tehát a Roberta Williams szerintem egy... Igen, szerintem Roberta Williams beleírta magát a játékba. Nő az nem is derül, hogy milyen típusú regényeket ír. Tehát én gondoltam, hogy hát a horror regényeket, vagy valami, és akkor az ilyen horrorisztikus a játék, de annyit tudunk, hogy regényíró. De mindegy, is beköltöznek, és így elkezdik felújítani a házat, ami úgy néz ki, mint egy ilyen 200 éves viktoriánus kúria lenne Amerika közepén, tehát nem is tudom, hogy került oda. A férje, akit Donnak hívnak, szépen csinálja magának a sötét szobát, a fényképeihez, a csaj megunalmából elkezdi bejárni a házat, és lejut a pincébe. Sőt, nem is a pincében, hanem a nappali szerűségben talál egy befalazott részt a kandallónál. És mivel unatkozik, igyekezik kiszedni a téglákat. Miért ne a lapon? És ott jut le a pincébe. Érted, van egy új házad, be van falazva a kandalló, szedjük ki. Tehát az tipikus amerikai hozzáállás. És ott jut le egy ilyen pince szerűségbe, ahol mi más lenne, mint egy titkos templom. Tehát nagyon sok templomot szoktak kipíteni a kúria a pincéjékbe Amerikában. Az is reális. És ott talál egy dobozt, meg egy csomó sírhelyet az előző tulajnak a hullája ott annak elásva. Ez is tipikus ilyen amerikai. És így kinyitja a dobozt a nagyon okos hölgyemény, amiből kön egy ilyen nagy, zöld, szellemszerű légy. Tehát ez is tipikus 90-es évek ilyen Tim Burton-ös utánzat. És ez a lény beleköltözik a férjébe. És így haladunk a sztorival, lassan kiderül, hogy egy ilyen gonosz, démonszerű izé kiszabadult pont 100 évvel ezelőtt a alvilágból, és a ház akkor urát, akit egyébként Zoltánnak hívtak, megszállta, és a úriember ilyen bűvészként tevékenykedett, és így kezdett megőrülni. Tehát amikor így félbevágja az előadásain a asszisztensit, akkor így fizikailag félbevágja.
Igen? Jó, jól működik ez a hűvész utazva.
Hát kicsi túltolja a életszerűséget. És a úriembernek a feleségei is elkezdenek így érhalálozni mindenféle érdekes módszerrel. Van, akit szintén félbevág az előadáson. Van egy feleség, aki szeret kertészkedni, őt is szépen meglátogatja, és a kertész kannállal így elkezdi a virágfélet legyomni a torkán. Amikor én az egész sztoriból azt nem értettem, hogy azt a úriembert nem tartozottak meg soha. Tehát meggyilkolta egy 4-5 feleséget, és én tök nyugodtan, tök boldogan élt tovább a világát, és újra megházasodott egyik után.
Hát véletlenül túl jól sikerültek a bűvész.
Tehát a rendőrséget nem zavarta, hogy félbevágja a feleséget.
Előfordul az ilyen.
A pallossal, meg mit tudom. De ez a lényeg, hogy a utolsó felesége a szeretőjével végül meg tudta ölni a bűvészt, vagy a mágust, vagy nem tudom, Zoltánt. Így kiszabadult belőle ez a gonosz démoni lény, és bele lett zárva a ládikába, onnan a kedves Adrien most 100 évvel később kiszabadította. És nagyon vicces, hogy a férjének össze csak fáj a feje, de ahogy haladunk a játékban, itt ennek a napok, egyre jobban kezd megőrülni. Jön egy telefonszerelő úriámról, beszerelje a telefont, azzal így elkezd kiabálni, hogy miért csalod a... Miért csalja meg a feleségem veled, meg ilyen hülyeséget. Tehát itt teljesen ilyen pszichopata, paranoiás állat lesz, aki le is zsíkolja a telefonszerelőt később.
Na, így járnak a telefonszerelők. Fásznak megy oda a
telefonszerelők. A második felében ilyen kis ilyen túlélő cucc is ez belőle, tehát hogy túl kell élni a férjet, aki fontosabb akarja ölni a nőt.
De most kit kell irányítani?
Magát a csajt irányítjuk.
Aha.
Tehát ilyen oldalnézetesen mindenféle kameraszögből látjuk, így lehet vele sétálni. Uh-huh. Kis ilyen Resident Evil első részes szerintem a látvány, ami vicces, mert a játék idősebb annál 2 évvel, majdnem, vagy másfél évvel. De egész ilyen filmszerű kameranézetek vannak, kimész a képernyőből, akkor átvált egy másik renderelt hátteres helyszínre a nővel, meg így végsétálsz. Uh-huh. Alapesetben sima kalandjáték. Oda mész a tárgyhoz, fölveszed, zsebbe tesz, hogy oda mész valahova, kipróbálod, hogy lehet használni. Uh-huh. Ami egyébként nagyon tetszett, hogy minden kalandjátéknál itt is végkel zongorázni a tárgyakat, de nem azt mondja, hogy I can't use this, hanem megpróbálja használni. Ami egy baromi sok FMV jelenet. Tehát eredményez. Mit tudom, van egy ajtó, és bele van szorulva a kulcs. És akkor van egy újság, meg egy csomó hegyes dolog. És akkor ezeket így persze értelemszerűen végigpróbáld, hogy melyik kellett kipöszkölni a kulcsot az árból. És hogy fogja, bénázik, és akkor mondja, hogy damned, és hogy nem sikerül. Uh-huh. És így végig, de tök poén. vannak ilyen kisebb humoros szituációk. Tehát felvétel szempontjából elképesztően sok munka lehetett, nem is tudom, ezt, hogy gondolták a Sierra-nál. Megint rámentek arra, hogy multimédia videót lehet nézni, így azzal akarták eladni, hogy itt a játékon bármit megcsinálhatsz.
Hát,
de mit is akartam mondani róla, várjál. Tehát ez egy... Az is kakuk tojás, mert nem egy FMV játék alap esetben. Ellenben, amit csinálsz, az FMV-ként van felvéve. Volt egy tök jó hogyan készült videó, hogy szegény színésznő heti 6 napon keresztül, ami 10 órában a kék háttér előtt szépen rögzítette, hogy kinyitja a nem létező sörös dobozt, kinyitja a nem létező ajtót, felveszi a nem létező alvát. Ez technikailag tök érdekes, hogy utólag ezeket így belehelyezték a renderelt helyszínbe, ahol felveszi a renderelt tárgyat.
Aha.
Tehát baromi sok munka lehetett ezt megcsinálni. És az a érdekes, hogy nézem, hogy ez készítettek valami külön szoftvert, ami így összemontázsolja az egészet, és figyeli, hogy a színésztőnek a felvett keze ne nyúljon át az almán, ami egy külön készült tárgy. Technikailag ez nagyon érdekes szerintem. Elmondhatjuk,
jó, pepecselős egy... lehetett amúgy ezt megcsinálni. Pepecselős meló.
Az biztos, és nem is értem, hogy a színésztő miért nem mondott fel a második munkanapján.
Hát igen.
Tehát készed el, hogyha napi 10 órában a kék háttér előtt nem létező dolgokat veszel föl.
Igen.
Meg nem létező emberekhez mész oda, akikhez beszélsz, utána külön fölveszik az ő jelenetét, aztán összeteszik. Tehát, valamira úttörő dolog lehetett ez akkor. Tehát előtte nem is készült szerintem ilyen játék, ami az FMV-t így használja.
Hát igen, ilyen technikai feltételek mellett nem sokat csináltak, mert sok idő, sok pénz, sok energia az ilyet megcsinálni, tehát azt azért nem mindenki vállalta be szerintem még annak idején.
Igen, és így olvastam is, hogy a Ken Williams nagyon hit benne, hogy ez sikeres lesz. Így voltak vitái a feleségével, mert belegondolsz, azért ez összesen 4,5 millió dollárt elvett egy kísérleti technológiával készülő játékra, amire is tudták, hogy sikeres lesz, amikor elkészülnek vele.
Igen.
De azért bevállalták, és sikeres is lett, tehát az első hétvégén eladtak belőle azt hiszem 200 vagy 300 000 példányt, ami szerintem mi ma se rossz.
Ja, az egész nem. Jó.
Ráadásul úgy, hogy nem. Gondolom 18 pluszos volt a játék. Hát mondod, hogy ilyen véres.
Nagyon vicces, mert benne. Akkor az még nem létezett, csak 17 plusz.
Na jó, no, de mint hogy nem volt.
Igen, persze. Tehát ott az volt, hogy volt 17 plusz, meg hogy nem lehet eladni a játékot. Tehát betiltják az a 18 pluszos.
Uh-huh. És mennyi gore, meg horror van amúgy ebben a játékban? Mennyire véres, vagy rémisztő?
Első pár órájában inkább csak a szívbajt akarja rád hozni. Uh-huh. Tehát ezt meséltem régen volna egy rendet, hogy lefekszik a nő aludni, és akkor ilyen kezek nyúlnak ki a papillonból, ugye a robos így elkezdik így simogatni, meg folytogatni. És tehát először ilyen szívrohamszerű dolgok vannak, meg bemész egy szobába, és akkor gyereksírás szól a mászóka felül, meg mit tudom, a gyárókából, meg ilyenek. Később meg nagyon átmegy ilyen górba, amikor a ipsetesen megölül, akkor bemész hozzá a szobába, ahol éppen a fotókat előhívja, és akkor így előveszi a kis baltát, és akkor így kettevágja a fejedet.
Wow.
Meg a beleülsz a székbe, ami a bűvészutatványhoz, onnan ki kell szabadulni, de ha elrontod, akkor szintén a palos így kettevágja a színésznőt. Tehát ilyen baromi sok ilyen gumimasz, meg ilyesmi készült hozzá. Meg a maga a démon is később így testet tölt, ami szintén így nagyon szépen legyirkolt téged.
Aha. Egyébként a színészi játékok milyenek benne, mert én emlékszek, hogy ezzel a játékkal játszottam még, vagy 15 évvel ezelőtt még, az AG korszakának a legelején, amikor így szinte rájöttem arra, hogy ilyen játékok is voltak, és azt hiszem a Phantasmagoria volt az első FMV, amit kipróbáltam. Nekem úgy rémlik, hogy talán az egyik legjobb alakítások voltak ebben a játékban, ami a FMV-ket illeti. Nem tudom, te hogy láttad?
Egyébként igen, ma már furcsának hat, de akkor tényleg úgy nézett ki, hogy valami 20 sorozatszínész, meg moziszínész, akik viszonylag ilyen B-kategóriások voltak, de nem ez volt az első szerepük. De tudták, hogy mit csinálnak. Így el lehet hinni, hogy tényleg ott van ez a Adrian nevű csaj, aki egyre jobban retteg, a férjére jobban őrül meg, tehát aki a pasit játsza, ő későbbi szerepelt filmekben, nem is tudom, hogy hívják, pedig néztem. Ő azért profi volt, tehát ő belőle tényleg kinéztem, azért, hogy vérben forró szemekkel rögve jön fel, hogy most egyik hollak. Ott elhittem, hogy nem ezt színészeltek a karaktert. Tehát ő ügyes volt. A NPC-k azok szintén ott volt kisebb színész, meg valami régi drámai színésznő, ő volt, néztem valami, ami 78 filmben szerepelt előtte. Ő is jól játssza a kisebb szerepeket. Nincs túl tolva, tehát nem olyan, mint a híres magyar FMV játék, amelyet nem mondjuk ki a nevét. Amiben ilyen Gangsta Zoli meg ilyenek szerepeltek.
Ja, tehát akkor nem ilyen no-name...
Viszonylag nevesek, de... Nem híresek, de... Bevált iparos szakemberek, tehát rendes színészek.
Ja, tehát színészek, rendes színészek játszották, nem az, hogy beívták az utcáról.
Nem. Tehát összes mellék szeretné viszonylag gyakorlott. Volt egy színész, aki színpadi színész, rajta rohadtul ezért látszott. Aha. Hogy, mint amikor nézel színházban valamit, és így össze-vissza artikulálnak meg, mit tudom én. Túltoltam, mert valószínűleg az első alkalom, hogy egy kék háttér előtt játszott, nem tudtam, mit csináljon. Rendező meg nem a Roberta volt egyébként, hanem ott is megbíztak egy tévés meg filmes rendezőt, és gondolom, hogy mondta, hogy ne hadonásszál Béla, az nem színpad. De nagy, általában jó. Tehát nem elzökkent ki, főleg hogy vannak rendes FM-s átvezető rendetek is, amikor így a sajnos a felbontásra esik, ahogy mondtam. De én nem tudod, hogy rögtön, hogy film következik. Ott rendesen ilyen 4-5 perces kis filmecskék vannak, hogy Roberta hazajön, ami kipakolja a konyhába a kaját, így megjelenik a férje, áll, mint a győrült. Ezek teljesen jól meg vannak rendezve. Nem egy Barátok közt meg. Nem egy magyar FMV kalandjáték, aminek nem mondjuk ki a nevét.
És mi volt a legemlékezetesebb rész ebben a játékban számodra?
A vége, amikor menekülni kellett először a férjelől, aztán a démon elől, ott teljesen átadta a hangot, hogy a rossz herekat tudok, akkor most megesz a szőrt. Tehát ott teljesen szívbajos volt az egész. És ott nagyon sok ilyen alternatív meghalás is van, ezért nagyon sűrűn érdemes menteni a játék negyedik órája környékén, meg ugye a hatodik CD környékén.
Közlényegében a Supermassive Games előzménye volt, igen, hogy van egy csomó alternatív.
Egyébként belegondolsz. Egyébként igen, csak itt nem döntési helyzet, hanem mondjuk nem aztán
ja, itt rossz döntések
van. Igen, akkor igen, gyorsan meghalsz. A játék második felében. Eleje meg teljesen logikai kalandjáték, hogy szedd fel a tárgyakat, jöjjél rá, hogy hol kell használni. Szerintem egy mai napi kiváló élmény, tehát hogyha a technológiát nevezzük, hogy eltelt 26 év, 7 szegény játék, akkor a AAA-s hátterekkel rendelkezett, ma már egy pixel halom. De mint maga a játék, megállja a helyét ma is. Tehát hogyha egy, fognának egy remake-et megcsinálnának, és ahogy a valamelyik Test Murphy-ből most készül remake, hogy a összes FMV-t újra bedigitalizálják a szalagról és megcsinálják kezdésállnak egy ilyet. Háttereket mondjuk 3D-ből urazolnák, ezt simán ki lehetne adni és megvenné, mert egy szórakoztató játék, ami jól van megcsinálva.
Én úgy tudom egyébként, hogy a Fantasmagóriából készül valami új játék, vagy valami remake-szerű...
Ezt nem csak adásznak egy harmadik rész, de nem jut rajta a pénz a Kickstarteren?
Volt egy ilyen nagyon non-name ember, föltette Kickstartert a harmadik részre, és valami 10 dollárt összeiszedett pár éve.
Még le nem tiltották.
Másrészt a második rész főszereplője dolgozik valakivel a második résznek egy ilyen remaster, nem hivatalos.
Ja, akkor azzal kevertem, igen.
De ő szerintem meg is szerezte valahogy a jogokat, nem tudom, most kinél vannak, Activision-nél vannak a szélrás jogok. Franc tudja, tehát most már a Microsoft-ra átszállt az egész. Hogy azt csinál-e vele bármit fontosan, azt nem tudom, de ők
Egyébként
csinálhatják ezt, ők kaptak rá
most
engedélyt.
nézem, hogy a Steam-en megvásárolható 10 euróért a Phantasmagória, és itt ugyanírva, hogy a fejlesztő a Sierra, a kiadó az Activision, úgyhogy a jogok náluk vannak akkor.
Igen. Hát Activision megvette a Microsoft, tehát... De egy kinyolc, tehát hogyha megveszed a Steam-eset, a SkumVM elindítja, tehát szintén megint a fájlokat mondjuk átmásod a telefonra, és ott játszol vele, akkor kevésbé kapsz egy pixel halmat, mert jóval kisebb kijelzőn nézed. Tehát érdemes szerintem egy max 6-szoros telefonon nyomni, mert kevésbé esik szét a látványvilág. Vagy, mint ahogy a Norbi úr csinálja, egy retro gépet összerakni.
Ja, igen.
Mert ez a játék sajnos elveszik a kinézetei mai monitoron. Tehát látod benne, hogy ez 95-ben ezekkel a hátterekkel elképesztően szépen nézhetett ki. Akkor nem nagyon volt szokás ilyen szintű renderet háttereket csinálni. Tehát szerintem a egy évvel később megjelent Resident Evil 1 jóval csúnyább. Ebben sokkal kidolgozottabbak a hátterek, simán olyan élményedet, hogy ez tényleg ez egy valószerű élmény, hogy fotoreál, amit látsz. Főleg a színészek, élő emberek mentek a fotoreál háttereken.
Egyébként most, hogy nézem így a képeket, ez tényleg tök jól nézhet ki egy régi CRT monitoron. Tehát, hogy teljesen, teljesen jól néz ki ez az egész, meg kis méretben a képek is tök jó.
Látszik benne, a 4,5 millió dollár, amit beleöltek.
Ja, amúgy igen.
Az
lehet
amit
egyszer majd ránézek.
Igen. Szerintem próbáld ki, mert jó játék. Amit még hozzáfűznék a végében, hogy alapesetben egy komoly horror játék. De mégis beletettek valamit, néha ilyen szijjárás humorokat. Tehát van egy nő, a Henriette, vagy hogy hívják Henriette, az ilyen kis csöves nénike, aki ott a rotboló, a semmit tudom én, és úgy találkozunk vele, hogy a padláson beleszorult a második emeleten a padlóba. Az így nem dőlt ki, hogy került oda. És akkor van, és hogy kapálózik, és akkor azért feladat, hogy ki kell szegény is szedni, és akkor nálunk a tárgyak, és így próbálod kihúzni, mit tudom én, lapát van nálad, és akkor fogja meg néni, hú. És akkor persze nem sikerül. És egy csomó humoros ilyen nagyon furcsa hülyesség akad a játékban, ami nem is értem, mit keres egy albesében komoly
És
játékban.
A folytatásról tudsz valamit? Nézegetem a Steam-en, picit minőségébbnek néz ki már a felvétel.
A folytatás... Igen, folytatással kb. 10 éve játszottam, vagy 8 éve. Tehát írtam is róla a cikket annól az Algenian Retro cikkszerűségként. Arra emlékszem belőle, hogy a felvételek sokkal profibbak voltak, tehát a FMV-nél szerintem egy rendesebb rendezőt megbíztak, mert ez tényleg olyan, mint egy tévés sorozatot néznél. Nem esett szét az egész. A technológia is sokkal többet fejlődött odáig, tehát mikor ott 96 ig jelent meg, ott nem volt az, hogy van a színész, van a pürendelet hát, és akkor a kettő ez így lelóg, hanem teljesen egybe van az egész. Tehát technikailag a sokkal fejlettebb, arra emlékszem, hogy a maga a játék az NHR gigeres szerűség volt, tehát mint ilyen alien-szerű szörnyek voltak, és azok körülforgott a sztori, amennyire emlékszem.
Na.
No. És ott is rémálmai voltak a úriembernek ezekről a szörnyekről. Szerintem, mint élmény a második rész jobb, szerintem, mint a játék az első rész jobb.
Úgy tűnik, így most nézek egy ilyen gyors walkthrough-t a YouTube-on a második részről, ez tényleg sokkal több benne a felvétel, ahogy láttam, ilyen játékmenetileg nem tudom, hogy mennyit változott, de na, point and click meg minden, de szinte végig csak filmet nézek. Akárhova klikkelek, csak filmjelentek
több...
benne.
Sokkal több volt a szereplő is, akik között voltak jelenetek.
Ja, ez már valódi
első
interaktív
rész
film inkább, akkor úgy.
Igen. De a maga a könyvjáték rész ott is van, hogy megkeresed a oldalról megcsinált helyszíneken a tárgyakat, használod, és utána, hogy találsz egy tájt, akkor több perces beszélgetés jön FMV-be. Tehát azért mondom, hogy ott a játék rész, hogy kezdett az úgy kifakulni, és inkább, ahogy mondtad, jobban interaktív, filmszerűbb. De mindkettő a játék szerintem mai napig játszható. Tehát nincs az, hogy annyira elavult volna a játékmenet, hogy fúj, menj innen, hanem élvezetes. Csak persze el kell viselni, hogy eltelt 25-26-27 év a két játék megjelenése meg a mai időszakunk között. A technológiák ezek elavultak sajnos. Mindenképpen retro hardware retro monitorról érdemes játszani, hogy olyan élmény legyen, mint amilyennek szánták eredetileg. Három játékot így pontúzzuk, tehát melyik a legjobb játék szerintetek közülük?
Hát így az elmondásod alapján nekem a Phantasmagória tűnik a legjobbnak.
Igen, azt szerintem egy 8 pontos játék a mai napig.
Ja.
Dobja hát, tiéd?
Hát Frankensteinre ilyen jó indulattal is ilyen 5-6 pontot adnék. Többet nem nagyon.
És hogyha akkor játszottál volna vele, amikor megjelent?
Hát ez egy olyan kérdés, hogy ezt így nehéz megmondani. Én sem tudok mit mondani a Ripperre, mert ha akkor megjelent volna, és olyan technológiával jelenik meg, ahogy amivel megjelent, lehet, hogy adok rá egy 9-est, vagy egy 8-est, de most így...
De hogyha a játékmenet rossz benne, az akkor is rossz volt.
Ja.
A Phantasmagoria azért jó ma is, mert jó vele játszani. Jó van össze, akkor látszik, hogy a Sierra-nak a sokadik...
Igen, csak akkoriban az megint kevesebb játék volt, tudod, nem úgy néztél rá, nem így tekintettél rá. Nem tudom, nehéz így visszamenőleg pontozni, hogy akkor mit adtál volna rá. Nem tudom, most se tudnék, mit adni.
Hát ha a mai fejemmel kellene pontozni, 1995-ben lennék mondjuk a mai fejemmel, akkor ugyanúgy 5-6 pontot adnék, csak az az igazság, hogy eltelt közben 27 év, és megjelentek olyan játékok, amik viszont referenciaként szolgálnak arra, hogy mihez képest lehet mondjuk egy aha. Frankenstein játékot is pontozni. Míg a Frankenstein aha. korában ezek a játékok ja. nem léteztek. Tehát szerintem ezt is figyelembe kell venni. Helyez. Igen, tehát most nagy igazságot nem tudok tenni. Mostani fejemmel azt tudom, hogy 5-6 pontnál többet nem tudnék adni rá, mert hát...
Igen. Mert elavult a játék.
Mert elavult a játék, igen, tehát nem tudom szebben megfogom.
Phantasmagoria meg azért érdekes, mert mai napig jó, hiába vannak nála sokkal összetettebb játékmenetű, mint kalandjátékok, mint másmilyen játékok.
És az is kérdés egyébként, hogy 95-ben az a játékmenet például, ami ezekben a játékokban volt, annál jobbak voltak? Mert szerintem hát, nem.
Ha belegondolsz, akkor maximum egy Myst lehetett jobb, meg egy valamelyik Zork, ami éppen akkor ment.
Igen, igen. Igen, azok mondjuk
egész jók voltak. A Zorkok azok profik voltak.
Igen, azok tényleg jók voltak. Viszont akkor, hogyha ők az összehasonlítási alap, akkor meg mindig azt mondhatjuk, hogy megállják a helyüket ezek az 5-6, maximum 7 pontos. Igen. Hogyha már tényleg szóval, nagyon hogy... pontozni kell, csak akkor,
hát,
de...
Hát, hogyha egy Myst 9 pontos, Zork meg 8.
Ja, igen, akkor ezek mindenképpen alattuk vannak.
Szinte rosszul de... választottuk ki a játékot, amikkel játszani kellett a mai podcastre. Zorkot kellett volna választani.
Nem kell
mindig egyébként. Mert élveztétek volna.
De nem kell mindig a legnépszerűbb, én mindig úgy vagyok valahogy, nem kell mindig a legnépszerűbb, meg legjobb, mert az ilyen alibi. Akkor persze tök könnyű beszélni egy olyan játékról, amiről mondjuk csak jókat tudsz elmondani, vagy teljesen egyértelmű dolgokat tudsz elmondani, szerintem jó az, hogyha ki kell ismerni azért valamennyire egy játékot, és nem feltétlenül tudod megmondani, hogy erről most milyen lesz majd a véleményed. Én ezért választottam a Frankensteint, mert soha nem hallottam előtte róla, és nem akar, választottam volna egy csomó más a FMV játékot,
nem
amiket viszont kedvelek.
Nem olvasd az 56-ban a Várizori cikkét róla, ennyi.
Nem.
Egyébként úgy emlékszem, hogy ott dicsérték.
Igen, na majd Malvány lehet utána keresek. Na, lehet most utána még, de kíváncsiságban.
Phantasmagoriát be valamint úgy választottam, hogy soha nem játszottam vele. Annyit tudtam, hogy híres. De fogalmam sem volt, hogy mennyire jó, vagy mennyire rossz. És nem is tudtam, hogy mennyire öregedett, vagy rosszul. Tehát úgy álltam hozzá, ez talán jó lesz, de az se baj, hogyha szar, majd röhögünk rajta, hogy igen, hogy gondolta ezt a Sierra 26 éve. És azt vettem észre, hogy a másfél óra után ez baszki, az évezetes, tök jó kalandjáték, gondolkodni kell, de viszonylag könnyedén rá lehet jönni a megoldásokra, nem szivat. Ja, ezt nem is mondtam egyébként, hogyha valaki lakadna, van egy beszélő kuponja a bal alsó sorokban, ami tippeket ad. Ami tök poén. Tehát, hogyha rávisz egy tárgy, akkor megmondja, mi ez. Aha. Ha látja, hogy elakadsz és nyomkodva, akkor segít, hogy Nézd meg, hátul a csűrben, hátul beakadt a nő a plafonba.
Na hát ez egy korai hintrendszer volt akkor a
Igen, tehát tök jó.
Játékban.
De kellemes, kazuár, játék, horror, szettékszer. Majd a mai napig jó játszani. És én meglepődtem alattam, mert arra szállítottam, hogy ez viszonylag egy jó, de mondjuk rettetesen rosszul öregedett játék lesz. És nem az. Csak technikailag öregedett a grafikája.
Ja, tehát ez meg benne van mindegyikbe.
Igen. Meg a hangok, amit mondtam a felvétel előtt, de így teljesen most el is felejtkeztem, hogy mondtam, hogy a stúdió felvétel mindegyik, és egy teljesen üres stúdióba vették fel, így marhára visszhangoznak a FM játékok, ami néha nem várt hatásra jár, hogy a udvaron van egy jelenet, és akkor mint egy barlangban lenne. Tehát ez is rosszul öregedett, szerintem. És értem, hogy miért nem szedték ki annó utólag a visszhangot belőle. Főleg egy ennyibe kerülő produktumnál. Tehát ez a részek is igénytelennek érződött.
Na jó van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Írjátok le egyébként, azt akartam mondani, hogy ha próbáltatok FMV játékokat, akkor mik a tapasztalataitok velük kapcsolatban, mert azért minket is érdekelnek a kommentjeitek. Az eddigieket is mindenkinek nagyon köszönjük, akik hozzászóltak a műsorhoz. Na most kifejezetten az FMV játékokkal kapcsolatban is érdekelne, hogy nektek mik a tapasztalataitok.
Sőt, ha már úgyis horror volt a téma, szerintem arról is nyugodtunk rajtok, hogy mi a kedvenc horror játékotok.
Ja, igen, igen.
De most nem csak FMV, hanem horror FMV-ket néztünk.
Így van, igen. És a következő alkalommal újra találkozunk majd veletek. Reméljük, akkor is velünk tartotok. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!